Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 6. fejezet 24. versétől kezdve a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy mondatot szeretnék idézni, és feltenni a kérdést, hogy vajon kitől származik ez a mondat. Kicsit bonyolult mondat, de hát, hogyha valakinek ismerős lesz. Így hangzik. Ha be lehetne bizonyítani, hogy van olyan bonyolult szerv, amely nem képződhetett számos egymást követő csekély módosulás révén, akkor az én elméletem feltétlenül megdőlne. Jó ideje mondjuk azt, hogy vissza a természethez, ami egyre inkább aktuálisabb, hiszen egyre jobban látjuk azt, hogy egy ökológiai katasztrófa fenyegeti a világunkat. Van egy ilyen érdekes teszt, amit ki is töltöttem, elkértem az egyik lelkésztársamtól, talán majd egyszer valamilyen gyülekezeti alkalmon is, vagy egy presbiteri alkalmon is majd kitöltjük, nagyon érdekes. A tesztnek az a neve, hogy ökolábnyom, ami azt próbálja kifejezni, hogy mekkora területet tarulunk le az életünkkel erről a földről. Mennyi pusztítást végzünk. Hiszen pusztítjuk, ugye, amikor beülünk az autóba, amikor elhajigáljuk a szemetet, pusztítjuk a környezetünket. Akármennyire visszafogottan töltöttem ki ezt a tesztet, mégis az jött ki belőle, hogy ha mindenki úgy élne, ahogyan én, akkor körülbelül 4-5 földre lenne szükség ehhez. Nem gondolom, hogy én lennék a legkártékonyabb, de ez jött ki. Azt hiszem, hogy ha erre tekintünk, erre a felszólításra, hogy vissza a természethez, a természetes élethez, akkor egyre inkább aggodalom lesz úrrá rajtunk. Viszont a mai istentiszteleten, figyelve az oltár előtti igére, egy másik felszólítás lesz aktuálissá, méghozzá az, hogy vissza a teremtéshez. És hogyha visszajutunk a teremtéshez, ahhoz, hogy Isten alkotta ezt a világot és benne minket, és tart fenn, ez okot ad a bizalomra. Az előbbi okot ad az aggódásra, a másik pedig a bizalomra. Amikor Finnországban voltunk az énekkarunkkal, akkor megnéztünk egy nagyon érdekfeszítő tudományos filmet, aminek az volt a címe, hogy az élet rejtélyének megfejtése. Apropó, hogyha esetleg valakinek kölcsön adtam, akkor azt szóljon, mert nem találom. De minden esetre sikerült megtalálnom azt a mondatot, amit aztán fel is olvastam itt az istentisztelet elején. Ha be lehetne bizonyítani, hogy van olyan bonyolult szerv, amely nem képződhetett számos egymást követő csekély módosulás révén, akkor az én elméletem feltétlenül megdőlne. Most már elárulom, hogy ki mondta. Charles Darwin. Ugye ő az, aki megalkotta azt az elméletet, amely szerint fokozatos, szép, lassú fejlődés során jött létre az élet a Földön. A film, amit viszont megnéztünk Finnországban, arról szól, hogy ezek a kutatók, tudósok, akik vallották az evolúciós elméletet, elkezdtek komolyan kételkedni benne, köztük egy bizonyos Dean Kenyon, amerikai kutató, aki megírta valamikor, talán a 70-es években a Biokémiai Predestináció című könyvét, amely arról szól, hogy lényegében szükségszerű volt az, hogy létrejöjjön az élet a Földön csak úgy magától. Ahogy megírta a könyvet, 5 évvel később elkezdett komolyan kételkedni a saját gondolataiban, és felülbírálta ezt a könyvet, és kutató társaival komoly kutatásokat végeztek. Arra jöttek rá, hogy az elektromikroszkóp léte óta, tehát több mint 50 éve, annyi minden újat fedeztek fel, annyi minden újat láttak meg a mikroszkóp alatt, amelyről Darwin csak nem is álmodhatott. Nem is gondolhatott arra, hogy vannak ilyen dolgok. Többek között felfedeztek egy érdekes bakteriális ostort, amelyre amikor rápillantottak, azt mondták, hogy ez egy fantasztikus motor. Ki az, aki összerakta ezt a motort? Csak egy-két jellemző ennek a motornak. Percenként 100 000 fordulatot képes megtenni, és olyan hamar meg tud állni, hogy egy negyed fordulatot tesz, és megállt, és ellenkező irányba tud ismét forogni. Összehasonlításképpen, hogy lássuk, hogy milyen gyors ez a 100 000 fordulat percenként. Tudjuk, hogy az óra másodperc mutatója egyet fordul egy perc alatt. A mosógépünknek a motorja, hogyha centrifugál, akkor mondjuk 500-tól 1800-at fordul. Egy gépkocsinak a motorja 700-tól 7000-ig. Hogyha egy versenyautóról van szó, akkor mondjuk egy 20 000-et képes, ez a felső határ. Hogyha egy repülőgépről van szó, annak a gázturbinája néhány 10 000 fordulatot képes megtenni, és egy szuperszónikus repülőgépnek a gázturbinája 100 000 fordulat felett tud teljesíteni, hogyha jól tudom, akkor a csúcs az 165 000 fordulat percenként. És akkor itt van ez az egyszerű kis baktérium, aminek van egy ostora, és ez már évezredek óta képes arra, hogy 100 000-et forduljon az ostora percenként. Hogyan jött ez létre, ez a motor? Arra jöttek rá a kutatók, hogy 40 különböző fehérjéből áll össze, és hogyha csak egyetlen egy fehérje hiányzik belőle, működésképtelen ez a motor. És innen jöttek rá, hogy nem lehetséges, ez egy olyan kis szerv, ami nem jöhetett létre fokozatos, lassú fejlődésen keresztül, ahogy az evolúció tanítja. Nem jöhetett így létre. nem jöhetett létre apró módosulások révén, mert ha csak egyetlen egy részecske is hiányzik belőle, akkor már működésképtelen. És hát így dőlt meg a kutatók számára Darwinnak az egész elmélete. Úgyhogy ma nyugodtan kimondhatjuk tudományos szempontból, hogy Darwinnak az elmélete megdőlt. Igaz, hogy ennek már van 30 meg 40 éve, de még mi is nyilván ezt tanultuk, és még a mi gyerekeink, és lehet, hogy unokáink is ezt fogják tanulni az iskolában. Én azt gondolom, hogy erkölcsi kötelessége a tanároknak az, hogy minimum alternatívaként tanítsák a teremtés hitet. Ha már egy ilyen elmélet fölött eljárt az idő. Egyszerűen eljárt. 100 év eltelt, eljárt fölötte az idő. De hogyan függ össze a vissza a teremtés hithez, a teremtéshez gondolat az aggodalmaskodással, a mai témánkkal? Tudjuk azt, hogy van egy olyan fizikai törvényszerűség, amely szerint egy magára hagyott test, hogyha ez zárt rendszerben van, akkor egyre inkább a rendezetlenség felé kezd haladni. Hát most Pécelen egy ilyen esetnek a tanúi voltunk, szólt nekem Gyöngyi SMS-ben, hogy gondoljak rá, hogy beledolgoznom a prédikációba azt, hogy most kezdik felbontani az utat a Péceli templom előtt, mert csőtörés van. Na, tehát erről van szó, hogyha valami magára van hagyva, akkor az egyre inkább a rendezetlenség állapotába kezd elindulni. Tehát legyen bármiről szó, az előbb-utóbb tönkre megy. Tönkre megy a csőrendszer, tönkre megy az autónk, tönkre megy a házunk, minden szépen a földdel lesz egyenlővé. Kivéve, hogyha benne van, avatkozunk, és nem tartjuk karban a dolgainkat. Az Édenkertben egy nyitott rendszerben élt az ember, kapcsolatban Istennel, és ezért volt az embernek örök élete, ezért nem ment lefelé az ember, Túrmezei Erzsébet gondolatával, versével. Nem lefelé, hanem Istennel kapcsolatban, állandó kapcsolatban élt. Amikor viszont az ember elszakította magát Istentől, akkor bezárult a saját kis rendszerébe, a saját kis ideológiáiba, mint például az evolúciós ideológia. És elindult az ember a rendezetlenség útján, irigység, gyilkosság, félelem, halál, és ennek a vége, hogy porrá lesz a teste. A földdel leszünk egyenlővé. Valóban igaz ez a fizikai törvényszerűség. Egy magára hagyott test, egy zárt rendszerben elindul a rendezetlenség útján. És mindig inkább bezárkózik valaki, például valaki nem szeret találkozni emberekkel, bezárkózik az otthonába, senkit nem fogad be magához, stb. Annál rendezetlenebbé válik az élete például. Annál furcsábbá válik az az ember. Az egyetlen megoldás az, hogyha az ember kapcsolatba lép az Istennel, hogyha kilép az ember a saját maga alkotta zárt rendszerből, és egy nyitott kapcsolatba kerül Istennel, hogyha őt kezdi el keresni. És akkor ezután mondja Jézus, hogy akkor viszont minden más megadatik nekünk, mert kinyílt a rendszer. Kapcsolatba kerültünk Istennel, nem vagyunk bezárva a saját lehetőségeink korlátai közé. Ezért mondja azt Jézus, hogy nem lehetséges két úrnak szolgálni. Nem lehetséges magunkat bezárni a saját magunk rendszerébe, és a pénzben bízni, és ugyanakkor Istenben is bízni, vagy kilépek ebből, vagy pedig marad a pénz, maradnak az anyagiak, amelyek aztán szépen lassan értéktelenné fognak válni a számunkra. Aggodalmaskodás fog fellépni az életünkben. Nem véletlen az, hogy pont a nyugati világ, amihez most már mi is jócskán csatlakoztunk, pont a nyugati világ az, amely sokkal jobban el van adósodva a szegényebb országokhoz képest. Milyen érdekes, hogy a nyugati világ, Magyarországot is belevéve, lett kölcsönkéregetővé. És még milyen szégyen rá is gondolni, kölcsönkéregetővé lettünk. Nem életszükségletekre kérünk kölcsön, állami szinten, önkormányzati szinten. Kölcsönkéregetővé lettünk, mert tele vagyunk aggodalmaskodással, és azt gondoljuk, hogy ezzel meg lesz oldva az életünk. Holott tudjuk, annál nehezebb lesz. Hogyan gondoskodik Isten rólunk, hogyha hozzá kapcsolódunk, hogyha nyitott rendszerbe kerülünk? Csak két példát szeretnék elmondani. Az egyik, valaki elmondta, hogy jaj, hát a fia éppen most nőtte ki az alkalmi cipőjét, amiben táncolt. És pont amikor vége volt az egész ünnepségnek, és hazajött, fájt a lába, akkor hoztak neki egy másik cipőt. Beállított valaki, hát hoztam egy kis ruhát, hoztam egy néhány cipőt. Csak kérdezte az illetőt, hogy ez mindig így lesz ezek után? Mert eddig mindig ezt tapasztaltam. Mindig akkor jött a segítség, amikor arra szükség volt. Igen, ez mindig így lesz. Lehet, hogy nem pont a cipővel kapcsolatban, de összességében. Isten gondoskodni fog rólunk. Isten megadja mindig azt, amire szükségünk van. Bízni Istenben. Tudni azt, hogy ő gondoskodik. Nem kérdezgetni azt, hogy jaj, most mit fogunk enni? Hogy fogunk megélni? Ez pogány jellemző, mondja Jézus. Aggodalmaskodásom még egy. Egyszerre készítették el a fürdőszobájukat a fiatal házaspár és a nagyszülő. Ugyanazzal a vállalkozóval készítették el a csempézést is. A nagymama látta, hogy az ő fürdőszobájában több csempét, meg több bordűrt számoltak el, mint amennyit kellett volna. Talán egy 10 000 forinttal többet számolt el a vállalkozó, elment, határozottan lerendezte a dolgot, és visszakapta a pénzt. Viszont mivel ugyanaz a vállalkozó készítette a gyerekének is a csempézést, ezért elkezdett aggódni, hogy mi van, hogyha ott is többet fizettetett meg a vállalkozó. Biztos, hogy ott is átvágta őket. Hát másnap szól a gyermekeinek, hogy egész éjjel nem tudtam aludni. Mert biztos vagyok benne, hogy vagy 25 000 forinttal átlettetek vágva. Mire a gyermeke azt mondja, hogy hát én pedig tudtam aludni, mert nekem fogalmam sincs arról, hogy most akkor hány darab volt az a bordűr, mennyi volt a csempe. Ezt a férjem intézte, ő kezeli a pénzt, én rábízom, és tudom, hogy minden rendben van. Tudtam aludni. Nem valami hasonló, tudom, hogy kevés olyan fér van, akire rá lehet bízni a dolgokat. De nem valami hasonló dolgot akar Jézus mondani, hogy így bízzuk rá a dolgainkat? Tehát aggodalmaskodásunkkal tudunk-e jobban aludni? Nem. Pont azért nem tudunk aludni. Pedig lehet, hogy néha rongyos 25 000-ről van csak szó. És nem tudunk aludni, és tönkre megy az egészségünk. Valami ilyesmiről szól Jézus. A mennyei apánkra bízzuk a dolgokat. Ő kezeli a pénzünket. Ő biztos, hogy jól kezeli. Már hogyha rábíztuk. Tehát nyilván nem minden családban van így, hogy rábízzák a családfőre, mert vagy nem bíznak benne, vagy valami más probléma van. De hogyha rábízzuk Istenre a pénzügyeinket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő kezeli. Jól kezeli. Nagyon sok ilyen csodát átélhettünk. Jézus szerint kicsit megbotránkoztató ez a gondolat, de ő mondta, nincsen összefüggés a megélhetés és a tevékenységünk között. Azt mondja, hogy nézzétek meg az égi madarakat, nem gyűjtenek a csűrbe. Nézzétek meg a mezei liliomokat, nem fonnak, nem szőnek, és mégis pompásabban vannak költöztetve, mint a legnagyobb királyok. Nem függ a megélhetésünk a tevékenységünktől. Nem arról szól Jézus, hogy ne dolgozzunk, tudjuk világosan, hogy a Biblia nem erről szól. Őrizze és művelje az édenkertet, csak igen, az a baj, hogy most a mai ember az ellenkezőjét csinálja. Nem a tevékenység, a munka mennyiségétől, az elvégzett munkánk mennyiségétől függ a megélhetésünk. Hiszen tudjuk, hogy lehet, hogy valaki degeszre keresi magát, és sorvadozik belülről. Nem ettől függ a megélhetés. Lehet, hogy valakinek nagyon szűkösen jut, és nagyon be kell osztania, hogy ki tudja fizetni a villanyszámlát, de boldogan, Istenben bízva, mosolyjal az arcán éli az életét. Mit kell tenni ahhoz, hogy így tudjuk élni az életünket? Azt, amit augusztus 20-án mondtam, fel kell kapcsolni a lámpát. Amikor azt mondja Jézus, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek ráadásul megadatnak nektek, akkor arról beszélt, hogy először fel kell kapcsolni a sötét szobában a lámpát, ahhoz, hogy megtaláljuk a könyvet, és olvasni tudjunk. Az életben is először Istent kell keresni, ő a világosság, és akkor jól fogjuk tudni használni az életben lévő dolgokat. Először rá kell jönni arra, mondjuk egy, akinek erre van szüksége, mondjuk egy ilyen kutató munkán keresztül, hogy Isten van, a világot ő tervezte, ő hozta létre, és utána szépen kapcsolódni kell hozzá Jézuson keresztül. Ezért jött Jézus. Fel kell kapcsolni a lámpát, és megkeresni Jézust, és Isten áldása lesz rajtad ebből a tőle jövő nyitott rendszeren. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagyon sokszor érezzük azt, hogy olyanok vagyunk, mint egy magára hagyott test, amely egyre inkább csak halad a rendezetlenség felé. Könyörülj rajtunk, hogy veled kapcsolatba lépjünk, kapcsolatba kerüljünk. Általad bizalomra gyújjon a mi szívünk, és ebből a új kapcsolatból áldás áramolhasson az életünkbe. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk rád bízni mindennapos ügyeinket, úgy, ahogyan egy egymásban teljesen bízó házaspár egymásra tudja bízni a dolgait. Kérünk téged, hogy hadd tapasztalj meg így téged, mint mennyei atyánkat. Amen.